Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Domaszék Zöldfáson tartotta éves tanulmányi napjait a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága. Az érkezőket a Szeged-Csanádi Egyházmegye látta vendégül. Az ifjúságpasztorációban szolgáló egyházmegyés és szerzetes rendi munkatársak találkozójának célja a korábbi évek hagyományát követve közös küldetésük egy-egy aktuális területének elmélyítése, lehetőséget adva a közös imádságra és a szakmai közösség erősítésére is. A találkozó során a résztvevők közös imádságban hordozták a magyar fiatalokat, szolgálatukat és jövőjüket. A kormány döntése értelmében 30%-os kedvezményt kapnak a januári földgáz és távhőfogyasztásból a lakossági felhasználók, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Azoknak, akik villannyal fűtenek, írásban kell kérniük a villanyszámla 30%-os kedvezményét. A kormány 50 milliárd forintnyi többletköltséggel számol. Nagyobb béremelést kapnak a postások. A tervezett éves 7% helyett január 1-től 7, július 1-től további 3%-os emelés valósul meg. Nő a kafetéria keretük is. Január 30-án fizetik ki a 6 havi illetménynek megfelelő fegyverpénzt 80 ezer fegyveresnek, köztük a katonáknak, hangzott el a kormányinfón. A kabinet döntése értelmében 80 ezer fegyveres kap fegyverpénzt. Főként a mérnöki és fejlesztési tevékenységekre építeni a magyar ipar jövőjét a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a Magyar Nemzetben megjelent véleménycikkében úgy fogalmazott, az európai elektromos autópiac gyorsan bővül, de a növekvő kereslet egyre nagyobb részét kínai gyártók biztosítják, miközben az uniós védővámok nem bizonyultak hatékonynak. Szerinte át kell alakítani az iparpolitikát, mert hosszú távon azok az országok lesznek sikeresek, amelyek önálló iparstratégiát építenek ki. Több mint 15 ezerrel nőtt az influenza-szerű megbetegedések száma a múlt héten a korábbi adatokhoz képest. Összesen 60.500-an fordultak orvoshoz. Elítélte a főpolgármester ellen felhozott vádakat, és azok visszavonására szólított fel az Európa Tanács. A 46 tagországot számláló testülethez tartozó helyi és regionális önkormányzatok kongresszusa szerint a nemzeti alkotmányok és jogszabályok nem használhatók fel arra, hogy a helyi hatóságokat a polgárok emberi jogainak megsértésére kényszerítsék. Elkészült az április 12-i országgyűlési választás hirdetménye, és megkezdődött annak kiszállítása a választási irodákhoz. A 88 ezer darab plakátot várhatóan még a héten minden településen kihelyezik. Közös indulásról állapodott meg a Munkáspárt és a Szolidaritás pártja a 2026-os országgyűlési választásokon. A Szolidaritás párt közleményében úgy fogalmaz, meggyőződésük, hogy a társadalmi igazságosság, a szolidaritás és a munkából élők érdekeinek védelme ma is meghatározó szerepet kell, hogy játsszon a magyar közéletben. Kész lenne Moszkvában személyesen tárgyalni az ukrán elnökkel Vlagyimir Putyin, adta hírül az orosz állami hírügynökség. Az orosz elnök külpolitikai tanácsadója úgy fogalmazott, Oroszország soha nem utasította el egy ilyen találkozó lehetőségét. Az alaptörvény értelmezését kérelmezi az Alkotmánybíróságtól a kormány, miután az Európai Bíróság elmarasztalta Magyarországot amiatt, hogy az orvosi kannabisz ügyében szembeszállt a közös uniós állásponttal. A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, a döntés sérti Magyarország szuverenitását és ellentétes a kormány kábítószerellenes álláspontjával. Donald Trump szerint az orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg idő miatt. Az amerikai elnök kabinetjének ülésén közölte, személyesen kérte Vlagyimir Putyint, hogy ne lövesse az ukrán fővárost és más városokat egy hétig a térségbeli rendkívüli hidegre tekintettel. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős, borult, helyenként párás idő várható több helyen. Legkisebb eséllyel a nyugati és az északkeleti határvidéken gyenge csapadékkal. Jellemzően eső valószínű, de néhol az Észak-Dunántúlon napközben előfordulhat havas eső, a dunántúli középhegységben kisebb havazás is. A késő délutáni óráktól kezdve a Dunántúlon és a középső területeken egyre délebbre is havas esőbe vált a csapadék. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de a Zemplén térségében élénk marad az északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. január 30-a van, péntek, a pontos idő 8 óra 12 perc, és szeretettel köszöntöm Önöket, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatársak Nátrán István és Somogyi Márton nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet reggeli játékunk követ. Aki hallgatott bennünket, vagy játszott is velünk talán kedden, azt tudja, hogy ma mire készüljön. Egyrészt Bozók Ferenc atyától hallunk néhány, konkrétan három limeriket, kis bökverset, és ebben elrejtőzik majd három irodalmár, irodalmi költőíró, illetve dr. Hangai György is egy kis múltidézésbe kezd majd azt követően. 9 órakor híreket mondunk, utána közélet. A mai adásban folytatjuk a múlt héten megkezdett műsorunkat, mellyel a 100 évvel ezelőtt született egri festőművészre, Nagy Ernőre emlékezünk. Szeretném felhívni figyelmüket, mivel több telefon is érkezett, hogy mikor, hol hallgatható meg újra az előző rész. Szeretném felhívni figyelmüket, hogy az interneten a múlt hétre, ha rákattintanak, és azon belül megkeresik a Közélet című műsort, így az a műsorunk újra hallgatható. Most hallgassuk Nagy Ernőt.
Így kerültünk mi a Zavod Kagánovicsa Moszkva nevű gyárba. Ez vagongyár volt, és előtte T-34-eseket gyártottak benne, de mivel vége lett a háborúnak, visszaállították a vagongyárat. Ott dolgoztunk mi, Vasöntöde, acélöntöde és rézöntöde. Óriási nagy területen feküdtek ezek a gyárak, ott gyártottunk mi hadifoglyok alkatrészeket.
Ebből egyelőre kimaradnak kisújszállási és törökszentmiklósi, valamint a környéken élő hallgatóink, mert ők 9 órától napról napra című összeállításunkat kísérhetik figyelemmel, és ebben először három különböző fánk elkészítését ismerhetik meg, majd meghallgathatják dr. Lós Anita klinikai szakpszichológus előadását, amelynek a családi életre nevelés, a konfliktus kezelés, valamint a mintakövetés lesz a témája. Most ajánlunkban dr. Orosz Istvánnét hallják.
Na most ez egy viszonylag lágy tészta. Ha keményebb tésztát csinálunk, akkor nem lesz olyan lehelet finom a fánk. Ezt hozzáteszem. Tehát a deszkára kiborítottam, és nem a nyújtószával, hanem csak a kezemmel szétnyújtom egyenletesre. Aztán jön a szaggató, kiszaggatom, letakarom, és még hagyom kelni egy picit.
9 órától Tokaj Adon kis külön műsorral, méghozzá a kilátóval jelentkezik, és ebben visszatekintünk egy adventi miskolci programra, amelyet a Nyilas Misi házban tartottak meg. A kerekasztal beszélgetésen a kereszténység múltjának, jelenének és jövőjének témájában dr. Orosz Atanász görög katolikus püspökatya és Hegedűs Lóránt, valamint Meleg Attila református lelkészek fejtették ki gondolataikat. Most Orosz Atanász püspökatyát hallják.
Amikor valakiknek nagy a nyomorúságuk, nem elsősorban a lelkiekre összpontosítanak, hanem arra a gyógyszerre, arra a műtétre, stb., ami következik. Persze, mivel én a Bulla téren imádkozom minden nap, és hát a buszpályaudvar ott van a szomszédban, de a kórház nincs messze, azért hála Istennek elő-elő fordul, hogy műtét előtt, hogy komoly kezelés előtt betérnek a templomba emberek, és ezt egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, és először a zöld hullámot, majd az erdőfohászát ismételjük meg, bocsánat, a zöld hullám, az még nem az ismétlés lesz, és abban folytatjuk a Szűcs Gáborral, a villanyautosok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, annak a befejező részéhez érkezünk. Utána szintén egy folytatás következik, méghozzá a Magyar Tudományos Akadémia Quo Vadis Modern Civilizáció, a fenntarthatóság globális kihívásai című konferenciájának előadásait folytatjuk. Most ajánlunkban Szatmári Őrsöt, az ELTE természettudományi kar növényrendszertani, ökológiai és elméleti biológiai tanszékének professzorát hallják.
budapesti, magyar, európai és földlakó. És ezeket nem ellentétbe kellene hozni egymással, hanem össze kéne hangolni. Ez a szükség van egy globális identitásra, hogy én földlakó vagyok, és én nem fogom a földet tönkretenni. Tehát ezért küzdeni kell, ezért az identitásért, mert ezt nem kaptuk örökül.
10 óra 30 perctől az Erdőfohász keddi adását ismételjük meg, és ebben, legalábbis az első felében, az idei év rovaráról, a Párducfoltos hangyalesőről hallják Hegyesi Gábort, a Kazinczy Ferenc Múzeum biológusát.
Elég nagy foltot visel a elülső szárnyán, ugye ennek kapta a nevét, ami az összes többi hazai hangyalesőre nem jellemző, hogy az elülső szárnynak, ami hát egy olyan, a két szárny együtt egy olyan 6 centi, 5-6 centi együtt kiterjesztve, ennek az elülső szárnynak a hátsó részén két olyan fél szem alakú folt van, mintha egy szemfolt lenne, vagy egy párducfolt lenne, amit hogyha összecsuk az állat, már pedig üléskor, mikor pihen, akkor összecsukja, akkor az egy válik, és egy teljes kört alkot, és ettől nagyon érdekes mintázatúvá válik.
Talán hallgatóink között is vannak olyanok, akik a párducfoltos hangyalesőre szavaztak, és így ő lett az év rovara. A műsor második felében elhangzik még Feli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 24. része. 11 órakor híreket mondunk, utána könyvtári barangolásra hívjuk Önöket Bársony István Ketten odakint című írásával, amelyet Tóth Levente színművész olvas fel. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni rádióadását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, utána egyházi híreket hallanak Domán Vivientől. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben Don Boscóról hallanak, az ő ünnepe, emléknapja ugyan holnap lesz, de mivel a róla szóló sorozat két részes, így ma kezdjük. Névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk ezt az órát, 13 órakor pedig hírekkel jelentkezünk, majd az otthon ízeivel. Ebben a pástétomokról, valamint a magok csíráztatásáról lesz szó. Bejátszásunkban Süllye Károlynét hallják.
Amit tudok ajánlani, a mustár csirája, a zsázsamag, a retekmag, csicseri borsú, ezek mind nagyon hasznosak, és ezek 2 és 8 nap között kicsiráznak, tehát folyamatosan minden nap valami más kezdjünk el, és akkor változatos lesz. Hát ami lényeges, hogy kell hozzá egy csirázható tányér, de ez lehet akár otthoni tányér is, nem fontos ezt megvásárolni, és egy evőkanál mag elégséges az első adag elkészítéséhez.
13 óra 40 perctől kinyitjuk népzenei kincsestárunkat, és csodálatos dallamokkal varázsol el minket majd Kovács Krisztina. 13 óra 55 perckor hallanak legközelebb Sinkovics Andreától műsorismertetést. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is. Műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 510-610.
8 óra 25 perc van, de mielőtt a játékba belevágnánk, szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy elindult a Magyar Katolikus Egyház új fóruma, a Lelki Atya válaszol. Veled is történt már olyan, hogy elbizonytalanodtál a hitedhez kapcsolódó kérdésekben? Elnézést a tegezésért, idézett. Hogy támaszra, vigaszra vagy segítségre vágytál, de nem tudtad, kihez fordulhatnál? Nem akartad, hogy neved vagy problémád a nyilvános fórumokon kerüljön megválaszolásra? Gyere és kérdezd meg a Lelki Atyát, aki személyesen neked fog válaszolni. A Lelki Atya válaszol fórumán egy egyszerű regisztráció után mindenki kérdezhet lelki egyházi kérdésekben. Leveledet anonim módon kapja meg valamelyik a Lelki Atya válaszol fórumán résztvevő atya. Tehát ez azt jelenti, hogy még az e-mail címet sem látják. Ez olyan, mint a gyónásba. Ott se kell bemutatkozni, amikor belépünk a gyóntatószékbe. Ez is teljesen anonim, forduljanak tehát ehhez az alkalmazáshoz bizalommal. És ez elérhető a KAP alkalmazásban, 2P-vel, és letölthető Androidra és iOS-re is a katolikus honlapon, tehát a katolikus.hu-n, a Lelki Atya válaszol. katolikus.hu-n megtalálják ezt. Egyébként dr. Székely János megyés püspök kezdeményezésére a Szombathelyi Egyház megye indította el, de nyilván a katolikus egyház azt jelenti, hogy túlér az egyházunk a templomunk tornyának árnyékánál, és a Szombathelyi Egyház megyén túl is van katolikus élet, tehát nyugodtan írjanak nekik, és a Lelki Atya majd válaszol, ha kérdésük van. Van két nyereményünk, az egyik egy fali naptár. A 125 éve született Eszterházy Jánosra emlékeztet, és emlékezik ez a kiadvány, valamint Lackfi Jánostól a Miért enged Isten című verses kötet is gazdáját várja. És ha már verses kötet, akkor kezdjük versekkel, költőkkel, Bozók Ferenc atyát halljuk, talán már ki is találhatták. Remélem, hogy minden adónk működik most már azoktól, akik korábban némi kiesést, kimaradást tapasztaltak, ezúton is szeretnék elnézést kérni, a hibát közben technikusaink elhárították. Nem az önök készülékében volt. Tehát Bozog Ferenc atya ma is bökversekkel készült, ha háromból kettő írót, költőt kitalálnak, akkor már nyerhetnek, hívek nyugodtan a 36-os körzet 510-610-es számot. Most már tényleg mondhatjuk azt, hogy megszokhatták már kedves hallgatóink a reggeli játékban a limerikjeidet, Bozog Ferenc atyával beszélgetek. Ezek többnyire vidám hangulatú versek.
Igen, mondhatjuk egy ironizáló, gúnyolódó, csipkelődő versek. Úgy is szokták ezt a limerik műfajt mondani, a magyar irodalomban így is honosodott meg, hogy badarversek.
Mindig öt sorból állnak, szabályos rímképletükről mondhatjuk így.
Igen.
És akkor ma is három irodalom már bújt meg a sorok között. Ha háromból kettőt kitalálnak, már jár a nyeremény, és még a szerencse is kedvez, akkor mindenképp.
Igen, aki esetleg már belefutott ebbe az irodalmi műsoromba, vagy ebbe a játékba, az tudja, hogy először jön a vers, és utána pedig egy kicsit föl is fejtem a verset, hogy milyen életrajzi adatokat rejtettem el benne. Akkor jön az első feladvány. Bajszos volt, frufruja szétzilált. Rémes sztorikat fantáziált. Kriméje faintos, majom volt a gyilkos, hollóval társalgott, s rápiált.
Megvan?
Hát ugye bajszos volt, frufruja szétzilált, hát egy göndör, egyébként jóképű bajszos férfi volt. A rémes sztorikat fantáziált, az nagyon fontos, mert bár már az 1700-as években voltak rémhistóriák, az otrantói kastély, meg más művek, de mégis valahogy őt tartják az első igazi horror szerzőnek. Főleg a novellái miatt vannak ilyen kísértett novellák, rém novellák. A horrornak úgy is mondhatjuk, hogy tényleg a borzongatásnak, a suspense-nek, ahogy szokták mondani, a meghökkentésnek az őse. És azt írtam még, hogy kémie faintos, meg hogy majom volt a gyilkos, ezt ott, hogy miért mondom. Mert úgy tekintik, hogy ő írta az első krimit, illetve az első detektív regényt, amelynek az a címe egyébként, hogy a morgutcai kettős gyilkosság, és azért írom, hogy majom volt a gyilkos, mert kiderült, persze elszpoilerezem, hogy nem ember, hanem orángután gyilkolta meg az áldozatot. És a vége pedig hollóval társalgott srápiát, hogy a közmondásos alkoholista volt, bár vannak irodalomtörténészek, akik azt mondják, hogy nem volt ő alkoholista, csak nem nagyon bírta az italt. És amikor ivott, akkor nagyon elszállt. Hollóval társalgott, az pedig ugye a leghíresebb verse, The Raven, ugye a holló, amelynek ugye mindig az a vége, az elhúnyt szerelmest idézi fel egy gyászvers, és akkor egy holló röpül be a szobájába a költőnek, rátelepszik a pallasz büsztre, vagyis a mellszoborra, és onnan mindig felelget a valószínűleg betanult szöveget a holló, és mindig az a felelő rím, hogy
soha már.
Igen, nevermore. Hogy ezért, és vagyis, hogy Tóth Árpád fordításában soha már. Nem tudom, hogy ki írta azt a paródiát, talán Karinti, de ezt is meg kellene nézni, hogy a nevem Mór. Jó, egyébként sok mindent lehetne róla mondani, még a halálának a körülményei nagyon titokzatosak, mert megtalálták őt egy árokban, nagyon ittasan, vagy delíriumos állapotban, nem tudott összefüggően beszélni, és nem az ő saját ruhája volt hanem méretben nagyobb ruha, és akkor azt követően napokon belül meghalt mindössze 40 évesen 1849-ben egy szegény kórházban, és a mai napig találgatják, hogy tulajdonképpen mibe halt bele. Hogy ő neki agydaganata lett volna, vagy delíriumos állapotban, vagy drogos állapotban, hogy mindig kiabált egy nevet, hogy Reynolds, és akkor hiába kérdezgették, hogy került ilyen állapotba, ilyen sokkos vagy beteg állapotba, nem tudta megmondani, de volt egy ilyen szakás, hogy amikor voltak választások, akkor leitattak korteskedők embereket, és mindig átöltöztették őket más ruhába, és többször is leszavaztak. És lehet, hogy ilyenfajta kortes maffiának lett az áldozata, de ez csak az egyik magyarázatkísérlet az ő halálára vonatkozóan.
Na, ez jó volt. Akkor a második? Limerick?
Várjál, olyan bogyolult, hogy nem tudom, hogy van sorba. Ez lesz az egyik. Megennék pékségnyi kenyérkét, kuglert, kolbászt, babot, lepénykét, eladnám lelkemet, s rapaport tesztemet, ha egyszer jól lakott lehetnék.
Igen, ez is megvan.
Igen. Hát ugye Hozzáteszem, hogy az, hogy megennék pékségnyi kenyérkét, nem csak azért írtam, mert hogy ő neki gyakran témája az evés, ugye van Éhség címmel is versem, van ez, hogy a munkások újságpapírból csomagolt ételt esznek, és az újságban azt írják, hogy szabadok vagyunk, és közben hatalmas uborkákat harapnak, meg egyebeket. Meg van egy olyan vers, ami úgy kezdődik, hogy egy nagy tányér krumpli paprikás, vagy mint egy nagy tányér krumpli paprikás úgy gőzöleg a falu, és hát Karinti Frigyes is éppen a Mennyei Kolbászok címmel parodizálta az Így írtok ti paródiáiban. És érdekes ez, hogy Karinti korában már őt, mint kortást, igencsak számon tartották, mert hogy a Mennyei Kolbászok címmel, ugye, amelyek döfkölődnek, ugye te ezt jobban...
Mennyei kolbászok döfölődnek szívem.
Igen.
Meg, szívesen, gyémánt rencsét rágok, két fúrás a szívemen.
Igen, tehát, hogy ez az éhezés meg így hozzá kötődik. Azért is írtam ezt, hogy megennék pékségnyi kenyérkét, mert például ő elég jól tudott franciából magyarra fordítani, és Arthur Rimbaud-nak a Kenyérlesők című versét, aki a kenyérlesők azok szegény gyerekek, akik nézik kívülről a hideg téli éjszakában, vagy a hideg téli hajnalban, hogy benn a pékségben a pék hogyan dagasztja a kenyeret.
És ráfogy az orruk az üregre.
Így van, igen.
Kortársai úgy emlékeznek vissza rá, hogy állt a hentesbolt kirakat előtt, nézte a felvágottakat, és csorgott a nyála. Mások meg úgy emlékeznek rá, hogy ha jobb időszaka volt, akkor a kávéházban sonkás zsömlét evett.
De azért tegyük hozzá, hogy volt a kávéházban, például a New York kávéházban volt egy olyan szokás, hogy a szegényebb vagy kisebb pénzű költők egyszerűen nem csak, hogy elülhettek egy kávé mellett egész nap, úgyhogy nem nézték ki őket, hanem még kutyanyelvet is kaptak, tehát kisebb cetliket, amikre tudtak verseket írni, és volt úgynevezett költőtál, ami ingyenes vagy nagyon olcsó volt, és állt egy kis zsemléből, egy kis vajból, meg némi felvágottból. És ezt tették a New York kávéházban azért, mert nagy tisztesség volt számukra. Ez volt az üzletpolitikájuk, hogy a költők oda járnak, meg az írók.
A Rapoport teszt?
A Rapoport teszt, ugye az a pszichológiai teszt, amit elvégeztettek a költővel. Egyébként Rorschach tesztnek is nevezik ezt a Rapoport vizsgálatot, úgy közismertebb. És akkor ezért hivatkozunk rá. Neurasztenia gravisszal kezelték. Valójában valószínűleg borderline személyiség zavarral küzdhetett a mai pszichoanalitikai megítélés szerint.
Akkor jön a harmadik.
És akkor a harmadik. És egyben utolsó, mert már mindent elolvastam. Na, erre kíváncsi vagyok, csak nem találom. Hát az előbb még itt van. Jó. Na, erre kíváncsi vagyok. Haját kente orhideával. Verseket sírt tele meával. Estinek sárkánya, sosem volt állása, élt verssel, szivarral, teával. Ez egyértelmű. De azért fölfejtjük, hogy a haját kente orhideával az arra utal, hogy Karinti Frigyes szerint mindig egyfajta sajátos orhidea. Tehát a parfümje volt orhideás, amit hajára is locsolt, meg a ruhájára is, és mindig orhidea illat lengte körül. Az, hogy verseket sírt tele meával, az közismert, hiszen neki az ő igazi nagy múzsája egy tanítónő volt, akinek Mea volt a beceneve, most ne kérdezz meg, hogy mi volt a rendes neve, és de rengeteg ilyen Mea verse van, tehát olyan sokszor szerepel a Mea verseiben, mint mondjuk Adinak a Léda, tehát annyira a múzsa volt ez a Mea, hogy a Mea szót még Karinti Frigyes is említi a költőről szóló paródiájában, az Így írtok tiben, Szilveszter este a kávéházban is így írja, hogy elírja rosszul az egészet. És hazamentem, és nem volt vacsor. És szóltam a szívemnek, te beteg fasor. Mint régi mázas emlékek csorognak, emlékei kihambat vacsoroknak. Vacsor, vacsor, te rokokó ficsúr, me a szobáján porló régi csűr. Emlékeim kutyán úgy ülsz le mostan, mint ferdeluk egy eldobott hatosban. A hold, e négyszögű vas énekel, oly messze a közel, nem érem el. Jöjj, gallérom, te fekete madár, Mea, keringő úton szent batár. Mea, te bég, leggazdagabb nyomor, most az agyam szorong, mint egy gyomor, ó, lábam, te szörnyű ferde kar, nadrágom rongyos, de nemes szívet takar. Ez a vers azért jó, mert tényleg jó paródia olyan szempontból, hogy ennek a költőnek volt egyrészt a mea gyakori emlegetése, meg tényleg voltak ilyen nagyon kényszeres rímei, hogy vacsor, fasor, és így tovább. Tehát, hogy ő egy olyan egyenetlen költő volt, mondhatjuk azt is, hogy voltak egészen különlegesen jól sikerült versei, de sokkal gyorsabban publikált talán, mint ahogy indokolt lett volna, mert abból élt, hogy elhelyezte a lapoknál a verseit, ezért sok dilettáns, vagy olcsó rémekkel megoldott verse is van. Tipikus kávéházi ember, tehát ezt is nagyon jól idézi meg Karinti. És még annyit írtam ebbe a limerikbe, hogy Estinek sárkánya. Az vajon miért? Kosztolányi Dezső Esti Kornél novelláiban ő, a mai napi feladványunk, sárkány néven szerepel. Kosztolányi ezt a nevet adta neki, de csak az Esti Kornél novellákban szerepel ő, sárkány néven.
Elhangzott a feladvány, 8 óra 38 perc van, és szeretettel köszöntöm megfejtőnket, hallgatónkat. Úgy látszik, hogy még nincsen megfejtőnk, hallgatunk, várjuk tehát telefonhívásaikat, és addig is hadd ajánljam figyelmükbe, ha már ilyen versesen indult a reggel, Lackfi János Miért engedi Isten című kötetét. Ugye három íróköltő irodalmár bújt meg a kis bökversek mögött, és ha valaki ebből a háromból kettőt kitalál, már nyugodtan telefonálhat, telefonáljon is. Miért engedi Isten a rosszat? Hát ártatlanok szenvedését, miért nem jelenik meg a teremtő csettintésre, hogy meggyőzze a nem hívőket? Miért szerelnek villámhárítót a templomokra? Miért pörögnek a hívők mindig a bűn körül? Miért nem ugranak a kútba, ha Isten úgyis elkapja őket? Miért nem teremt Isten felemelhetetlen követ, hogy megmutassa, ő fel tudja emelni? Sokféle kérdés elhangzik naponta az égnek címezve. Néhányra talán ez a könyv is választ ad, ám még inkább kalandra hív, elvezet a belső szobába, a csendbe, saját mélységeink és magasságaink szédületébe, az itt és mostba, Isten valószínűtlenül bőséges szeretetének anyaméhébe. Tehát Lackfi Jánostól ebben a kötetben ne rímbe szedett verseket várjon az, aki kézbe veszi és olvassa, szabadabb versek ezek, amelyek ebben a kötetben vannak, amelyek megtöltik. És még mindig nincsen megfejtőnk, telefonon hívnak, na most megint csörög, úgy látszik, hogy nehezebb volt, pedig én háromból hármat kitaláltam ott frissen melegében, de nem mindig büszkélkedhetek ilyen jó eredménnyel Bozók Ferenc feladványai során, vagy megfejtések közben, vagy utána már, hiszen valamikor csak háromból kettőt sikerül kitalálnom, de az már bőven elég, hogy nyerhessenek a ma reggeli játékban. És ugye, ha ilyen kérdéseik felmerültek, mint amiket olvastam a fülszövegben, az Kfi János Miért engedi Isten című kötetének fülszövegében, akkor azokra talán választ kapnak a könyvben, ha más kérdéseik, vagy egyéb kérdéseik lennének, amelyek a hitükhöz kapcsolódnak. Támaszra, vigaszra vagy segítségre vágynak, úgy a katolikus.hu honlapon megtalálják a Lelki Atya válaszol alkalmazást, amelyet letölthetnek anonim teljesen, nem fogják megtudni még az önök e-mail címét sem, a választ viszont megkapják. Ennyit akkor erről. És előbb-utóbb csak akad valaki, aki megfejti a ma reggeli feladványt. Addig is egy-két programot mindenképpen figyelmükbe szeretnék ajánlani. Méghozzá a mai napon újévi hangverseny lesz, opera és operett gyöngyszemekkel. Balassagyarmaton a Palóc Múzeumban 17 órakor kezdődik a Viszi D'Arte Művészeti Együttes és a Széchenyi Erkel Ferenc Vegyes Kar koncertje. De újévi koncert lesz Legyesbényén is. Méghozzá Balla Miklós klarinét és szakszofon művész, a Miskolc Dixieland Band frontembere tart vagy ad előadást a holnapi napon, szombaton 17 órától, nem máshol, mint a római katolikus templomban. Legyesbénye tehát a helyszín. 14 év alatt a belépés ingyenes, a fölött viszont 1500 magyar forint. És hozta Isten, most már nem vagyok egyedül, legalábbis remélem, hogy van köztünk telefonos kapcsolat.
És hát esetleg
én is köztünk. Mindörökké, amen. Hozta Isten, nos, tehát akkor háromból, ha kettőt tud, vagy ha hármat, az még jobb.
Hát igen, Alan Edgar Poe az első.
Edgar Allan Poe az első, így van.
A második József Attila.
József Attila a második. Ez is timmel.
A harmadik. harmadik valószínűleg, hogy Somlyó Zoltán.
Somlyó Zoltán, ez már csak ilyen hab volt a tortán. Nagyon szépen köszönöm a megfejtését. Somlyó Zoltán volt valóban. Szerintem sok mindenből rá lehetett jönni, bár én, amikor ezt vágtam, egy kicsi elbizonytalanodtam, mert amikor mondja, hogy a Kenyérlesők című verset fordította Rembótól, akkor én nekem feltűnt, hogy talán nem is a Kenyérlesőket fordította, és rá is kerestem a neten. A Kenyérlesők című verset ugyanabból dolgozott mind a két költő, Kosztolányi Dezső fordította. Tehát a Rembó költeményt Kenyérlesők címmel Kosztolányi ültette át magyarra, de József Attila is lefordította ezt a verset, méghozzá Meghökkentek címmel. Tegnap mint egy ilyen szinoptikus evangéliumot olvastam a két verset, és még nem tudtam eldönteni, hogy melyik jobb, azt én nyilván nem vagyok hivatott eldönteni, de hogy melyik tetszik jobban, még addig se jutottam. Egyébként Somlyó Zoltánról nekem nincs jó emlékem, hogy úgy mondjam, mert a bátyám meg az ikertestvérem és köztem, nincs a nagy korkülönbség, pár perc, de a nagyobb bátyánk sokkal idősebb, és amikor mi reggel karácsonykor, szent este ilyeneket kaptunk, hogy kemping, bicikli, meg építőkészlet, akkor ő Somlyó Zoltán és Jékeli Zoltán verseket kapott, és akkor úgy elgondolkodtam azon, hogyha fölnövök, akkor én is ilyen könyveket fogok kapni, mondom, akkor nem is annyira akarok fölnőni. Nekem akkor is majd kemping bicikli kell. Gondoltam én gyerek fejjel.
Sokan volt, hogy gyerekek úgy mondják, hogy ez lenne gyereknek
mutatni. Látszik, hogy kicsit rossz az összeköttetés köztünk. Bizonyára ehhez szólt hozzá. Én köszönöm szépen a megfejtését. Valamiért rosszabbul hallom, mint általában. De a választási lehetőséget azért még kisirabizálom. Van ugye egy naptárunk, a 125 éve született Eszterházy Jánosnak állít emléket, fali naptár, valamint Lackfi János Miért engedi Isten című könyve.
Ezt az utóbbit szeretném.
Akkor ezt adjuk önnek postára. Úgy látszik, hogy szereti a verseket.
Hát igen, Kosztolányi főleg.
Kosztolányi főleg.
Hajnali részegség a kedvenc.
Köszönöm szépen, a hajnali részegség szerintem sokak kedvence, egyfajta arszpoétika, vagy a végén, hogy visszatekint az ember az életére, rájön, hogy mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak a vendége volt. Igen, Isten áldja, 8 óra 44 perc van, nem tudom, hogy zene befér-e, vagy befér. Ha befér, akkor hallgassunk egy kis zenét. Óra 45 perc van, kedves hallgatóink, és még néhány programot mielőtt elindítjuk a második feladványunkat, szeretnék figyelmükbe ajánlani, ugyanis a holnapi napon nyílik, itt Egerben a Bartokovics Béla közösségi házban a Kartoncsoport legújabb kiállítása. A kiállítást Hászilasi Ágota művészettörténész nyitja meg, köszöntőt mond Somodi Anikó, a Sína program, ha jól ejtem, alapítója és a projekt támogatója, tehát holnap 15 órától nyílik, vagy 15 órakor nyílik a kiállítás Itegerben, és február 21-ig látogatható. A Kartoncsoport, néhány szó erről, 2004 júniusában alakult az Iparművészeti Egyetem posztgraduális képzésén textil és vizuális kommunikáció szakirányban végzett egyetemi hallgatókból. A 12 főből álló csoport nem csak szakmai, hanem barátság is. A szakmai felkészültség, a lelkes hozzáállás, a kreatív ötletekkel történő egymás segítése jellemzi ma is a társaságot, olyannyira összetartó a csapat, hogy együtt mentek Albániába, és az ottani élményeiket szőtték, fonták, képé, vizuálisan jelenítették meg. Erről szólt hát ez a kiállítás. Természetesen a szakrális kis emlékeik is megelevenednek majd így, vagy megjelenítődnek. Azt talán tudjuk, hogy hivatalosan a világ első és talán egyetlen bevallottan, deklaráltan ateista országa nem Kína volt, vagy Kuba, vagy a Szovjetunió, hanem Albánia. De hát a hamu alatt ott volt a parázs. 8 óra 47 perc van, kedves hallgatóink, most is dr. Hangai Györgyöt halljuk, egy kis multidézésre hívja, hívom önöket, feladványa segítségével, ha tudják, és ez most nagyon könnyű lesz, hogy ki az, akiről szól. Hívják, legyenek szívesek, a 36-os körzet 510-610-es számot, a nyereményünk pedig egy falinaptár, a 125 éve született és vértanú halált halt Eszterházy Jánosról.
Minden kétséget kizárva mondhatjuk, hogy valóban felejthetetlen, de tegyük hozzá, hogy főleg úgy, mint énekesnő, mégpedig a legnépszerűbb műfajban, a lírai daléneklésben. Egy fenomenon, mondhatni tünemény volt. Egészen egyéni stílusa, a közönségre gyakorolt személyes varázsa nem a korszak produktuma volt, hanem inkább köréje alakult ki korának ízlése, személyisége formálta meg azt a nő ideát, ami egy évtizeden át jellemzője maradt a magyar felfogásnak. Fogalommá vált a magyarság számára, üstökösként ragyogott, de ahogy feltűnt, úgy el is tűnt. Elseperte őt a világháború, a fajüldöző nyilasok, és később pedig a kommunista terror. Nagyon szerény körülmények között, mondhatni sűrű nyomorban született Kőbányán 1900-ban, és az anyakönyvbe Kancler Katalinként került bejegyzésre. Heten voltak testvérek, ő volt a legkisebb. Apja, Kancler Ferenc, Schuster volt, és nem jó szívűségéről volt híres, mert gyerekeit nem szép szóval, hanem nadrágszíjjal nevelte. Ráadásul szenvedélyes lóversenyző is volt, aki általában nem nyert, hanem a család nehezen összekuporgatott filléreit is elherdálta. Szerencsére a kis Katinak nem kellett ebből túl sokat elszenvednie, mert egész fiatalon egy jótékonysági intézmény jóvoltából külföldre vitték, és így Hollandiában és Svájcban 5 évet töltött emberi körülmények között leánynevelő intézetekben. Meg is tanult németül anyanyelvi szinten. Hazatérte utána kereskedelmi leányiskola tanulója lett, és nyelvtudásával, finom modorával hamar kitűnt tanulótársai közül. A környék legszebb lányának tartották, és kétségtelen, hogy mindez nagyban hozzájárult életének kialakulásához. A nyomortól azonban nem tudott egyelőre megszabadulni, ami nem csoda, hiszen Magyarország akkor tájt még ugyancsak szenvedte a világdepresszió nyomorúságát. A szegény családok lányai előtt nyomorúságos jövőkép mutatkozott, elszegődhettek cselédnek, vagy ha szépek voltak, hát akkor talán előnyösen férjhez mehettek. Katalin ez utóbbi lehetőséget választotta, és 1931-ben feleségül ment egy nála 30 évvel idősebb adóhivatali vámtiszthez. A házasság azonban pár hónap múltán zátonyra futott, és hamarosan a férj javaslatára fel is bomlott. Az idősödő ember egyszerűen nem bírta az iramot, az ifjú feleség költekezéseit nem nagyon tudta fedezni, pontosan nem tudjuk, hogy az elkövetkező néhány év alatt miből és hogyan élt meg. Útja előbb-utóbb a színpad felé vitte, de első próbálkozásai a színészmesterséggel sikertelenek voltak. Már majdnem végképpen feladta, amikor Egyed Zoltán újságíró laptulajdonos felfedezte őt egy budai mulatóba. Rávette, hogy folytassa színművészeti tanulmányait. Mellesleg Egyedtől származik a jól csengők művésznév is. Katalin ugyanis ezt vette fel az eredeti német csengésű Kancler helyett. Neve aztán hamarosan fogalommá vált a magyar közönség számára. Ugyanis 3 év alatt a színész szakma alapjain és az éneklésen túl megtanult öltözködni és viselkedni is. Első fellépésére a 30-es évek végén került sor. 1939 és 1944 között a Pesti és a Víg Színházban lépett fel, különböző szerepekben, gyakran operettek főszereplőjeként. Már a kezdetben sikeres volt, szinte azonnal meghódította a közönséget. De az igazi sikereket nem a színpadon, hanem a filmekben aratta. Első mozifilmje a Halálos tavasz óriási sikerét követően a kor ünnepelt divája, szexszimbóluma lett. erotikusan bugó, bársonyos hangjával, erős, szuverén, a végzett asszonya karakterével szinte megigézte a férfiakat. Éneke mindenkit magával ragadott, minden egyes dalából sláger lett. Filmes pályafutása során 20 filmfőszerepben láthatta őt a magyar közönség. Egyed Zoltán lett a menedzsere, aki kiváló érzékkel teremtette meg karádi hollywoodi sztárokéhoz hasonlító imázsát. A színésznő öltözködését, kalapjait, hajviseletét, viselkedését fiatal nők ezrei igyekeztek utánozni. Az ő magánéletét titkok és pletykák övezték, a szóbeszédeket csak erősítette, hogy Horthy Miklós kémfőnöke, Újszász István tábornok el is jegyezte őt, s megvásárolta neki a budai 12. kerületben a Művész út 6-os szám alatt álló villát. Mellesleg megjegyzendő, hogy az épület a 90-es években Antal József, majd Horn Gyula lakóhelye lett. Hogy egy szóval válaszoljak erre, tragikusan. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy színművészeti pályafutása a nyilasok hatalom átvételével be is fejeződött. Először rágalom hadjárat indult ellene, kémkedéssel, hazárulással gyanúsították, és fokozatosan ellehetetlenítették, dalait letiltották a magyar rádióból, filmjei forgatását leállították. 1944. április 18-án a szövetségeseknek való kémkedés vágyával letartóztatta a gestapó. 3 hónapig tartották fogva, megkínozták, kiséjel agyonverték. A fogságból újszászi tábornok barátai szabadították ki. Lakását kifosztva találta, fizikailag és lelkileg egyaránt rendkívül megviselték ezek a hónapok, szinte csak vőlegénye viszontlátásának reménye tartotta őt életben. Az énekesnő szörnyű egyéni sorsa ellenére sem szűnt meg embernek lenni. A nyilasoknak ékszereket és aranyokat adva a Dunaparton egy egész gyermekcsapatot mentett meg a kivégzéstől. Aztán 1945 nyarán egy Moszkvából visszatérő ismerőse révén jutott tudomására, hogy Újszászit ott meggyilkolták. Szerelmének halálhíre nagyon megviselte, idegösszeomlást kapott, és 9 hónapig ágyban feküdt. Megint csak azt mondhatom, tragikusan, érthetetlen, hogy milyen gyorsan feledésbe merült. A hajdani sztárból, a Horthy rendszer kedvencéből hirtelen senki lett. Nem léphetett fel a nagyobb színházakban, a filmesek sem mertek neki szerepet adni, egy szóval kihúzták alóla a talajt minden vonalon. Érthető hát, hogy 1949-ben alig 10 évvel karrierje megkezdése után háta mögött hagyta Magyarországot. Több országban is megpróbált megélhetést teremteni, és végül New Yorkban kötött ki. De élete már csak egy szomorú, leginkább magányos szenvedés volt. 1990-ben aztán ő is megkapta a mennyei színpad meghívóját, és örök nyugalomra tért. De a nemzet azért nem feledkezett meg róla. Holttestét hazavitette, és a budapesti bazilikában ravatalozták fel, majd a farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.
8 óra 54 perc van, szeretettel köszöntöm megfejtőnket, kedves hallgatónkat. Hozta Isten!
Kalotainé vagyok, Mezőkövesdről.
Örvendek Tikovics Ernő. És akkor mi lenne a megfejtés, vagy mi is?
Karádi Katalinról van szó.
Így van, Karádi Katalinról van szó. Az idősebbeknek, hogy mondjam, sokat mond az ő neve, és talán a fiataloknak is, de van egy talán mondhatni egy köztes generáció, amelyik úgy kevesebbet hallott róla, bár hát a filmjeit azért mindig játszották, mert még gyerekkoromban is voltak műsoron karádi filmek, sőt, ki is adták lemezét, amit nem is tudom, ami 40 ezeres példányban, vagy még többen kapkodtak el.
És érdekes, hát én az idősebb generáció közé tartozom, 80-at betöltöttem, de fantasztikus, szép hangja volt, tehát úgy megmaradt a vadó cigaretta és a többi.
Igen, és igazából a mai napig vagy elkezdte, ugye a rendszerváltás előtt már foglalkoztatni azokat, akik nyomoztak utána, könyvek jelentek meg róla így úgy beállítva őt, de a múltkor olvasgattam egy könyvet, a Walter Schellenberg emlékiratait, ő a német hírszerzés vezetője volt a II. Világháború alatt, és egyszer csak előbukkan a könyvből Karádi Katalin neve, ugye arról számol be, hogy Újszászi, amikor Magyarországot megszállták a németek, még igen, német barát politikát folytatott, és Karádi hatására kezdett el szerinte a szovjetek felé tapogatózni, hogy béke, valamiféle béke jöhessen létre a két ország között, és ő szervezte meg már, mint Karádi, a magyar kommunisták vezetőivel a találkozót, és Újszászival, hogy esetleg valamit tudnának-e tenni. Tehát tudjuk, hogy ez a kiúrás, vagy ez a békekötés sem sikerült.
Igen.
Nekünk. És hát, ha már itt tartunk, akkor Karádi is megszenvedte a kommunista időket, meg a nyilas időket, csak úgy, mint a 125 éve született Eszterházy János, akinek a naptárát fogjuk önnek postára adni.
Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm. Én nagyon jól éreztem magam a reggeli játékban is. Remélem, hogy hasonló élményben volt részük, és egy kicsit talán még ismeretekre is tettek szert, akár Bozók Ferenc, akár dr. Hangai György ismertetései révén. A jövő héten nem leszek, mert Szabira megyek, de jó hír, hogy Farkas Erzsébet majd visszatér, és a jövő pénteken várja majd önöket. Most megköszönöm önöknek a kitüntető figyelmet, megtisztelő telefonhívásaikat, a zenei szerkesztésben Kovács Krisztina szerepét szeretném kiemelni, valamint a technikai lebonyolításban Nártán Istvánét és Somogyi Mártonét. A pontos idő 8 óra 57 perc, Tikovics Ernőt hallották.
Szól az ében már valahol, ahol fenn az égen jár. Szívem, mint az express, úgy zakatol, állomásnál majd megáll. A szív az mindent nem bírhat el, holnap tán az sem fáj. Ha szembe jössz, és nem is szólsz én hozzám. Hambadó cigaretta vég, ül a hamutálcán, csendben végig ég. Kis cigaretta, de hidd nekem el, hogy engem is csak égve dobtak el.